भजन हित कुत्र हो युथशक अमान्ययुश्र उज्वचाशलंग मनजूत्र आमन।
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az önkormányzati rendszer nagyszabású átszabására tett javaslatot a választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon. Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek, ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt, amikor már nagyobbat kell lépni. A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe, hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50%-kal nőtt. Az iparűzési adóból származó bevételek 2,5-szeresére emelkedtek, így ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt, értékelt. Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10%-a terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6%. A háború veszélyéről szólva a miniszterelnök arra figyelmeztetett, nincs olyan település, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű. Magyarországnak ezért ki kell tartania a békepolitikája mellett, azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítatni, szögezte le. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. A tulajdon egy része ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését. A magyar kormány eddig is támogatta, és ezután is a MOLT, a NIS-szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk, szögezte le Szijjártó Péter. Brüsszel elárulta az európai gazdákat az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával, vélekedett Facebook oldalán az agrárminiszter. Nagy István szerint ezzel Ursula von der Leyen megásta a sírját az európai élelmiszertermelésnek. Felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlen egy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt gyakorlatilag fölösleg. Online petíció indult az élelmiszerbiztonság a magyar föld és a magyar gazdák védelmében, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. Üdvözölték, hogy decemberben a brüsszeli gazdatüntetésen létrejött az összefogás a fejlesztési lehetőségek megszüntetése, az agrárium tönkretétele, Európa jövőjének kijárósítása ellen. Mindezért az Európai Bizottság a felelős, akár csak a Mercosur megállapodásért és a források elvonásáért, ezért újabb európai gazdatüntetés lesz, tették hozzá a NAK és a MAGOSZ vezetői. A Demokratikus Koalíció rendkívüli parlamenti ülés összehívását javasolja a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások azonnali támogatásáért. Dobrev Klára pártelnök szerint a rezsicsökkentés szabályainak átírását indokolja a rendkívüli hideg. Néhány hónapon belül sztrájkba léphetnek az egészségügyi szakdolgozók, a kormánnyal folytatott sztrájk tárgyalások ugyanis eredménytelenek maradtak. Az érdekvédelmi szervezet nehezményezi, hogy a szakdolgozók második éve nem kaptak béremelést, a munkabeszüntetés lehetősége az év első felében is napirendre kerülhet, a független egészségügyi szakszervezet szerint. A belügyminisztérium hangsúlyozta, egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete megközelíti a bruttó 800 ezer forintot, ezzel együtt azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre fokozatosan emelni tudják a béreket, de az eddigiek értéke a dolgozók szerint már elinflálódott. Végül az időjárásról. Az eddigiekhez hasonlóan az úzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben majd csökken, egyre több felé kisüt a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -15, -13, napközben -5, -3 fok körül alakul. Az extrém hideg miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékre figyelmeztetést adott ki a Hungaromet ZRT, amely szerdára már Heves és Nógrád vármegyékre is érvényes lesz. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián, Vera című regényének negyedik részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
József cipeli a céltáblát. Gyorsan megismerték a várost, gondolja Vera, de aztán eszébe jut, hogy Jakub bácsi is katona, ami még sokkal viccesebb, mint hogy a papa az, mert mérnöknek meg hidásznak még csak kell lenni egy seregben, azt ő is érti, de hegedűsre semmi szükség. Legalábbis szerinte nincs, és lám, mégis van. De ha ezt a papának elmondaná, az megharagudna. Nem szabad ilyesmire célozni, mert akkor indulatosan magyarázni kezd, ami kimerítő és unalmas. Hogy ez egy nagy szervezet, tánckarok, művelődési házak, szóval jobb erről a mamával beszélni. Hosszan nem látja, mi történik a szomszédos pályán. Ő az első, és a kötelező kűr fárasztó. Fel kell állni a nyerekben, kargyakorlatok, eddig a lazulás. Csak egyensúly kérdése. Utána viszont sok kézen átfordulás van benne. Talajra érkezés, ugrás vissza, csupa erőgyakorlat az egész. Fáj közben a combjában a belső izom, meg persze a karja. Ő inkább azt szereti, ha a mozdulatok lágyságára, stílusára figyelhet. Szerinte jól sikerült, de az edző kiabál. Bezzeg itt a lovardában nem olyan udvarias, mint az iskolában. És még megdőlve sincs, kihúzza magát. És a kezét sem kulcsolja össze a háta mögött, hanem hadonászik és kiabál. Pontatlan! Hogy Vera nem figyelt az ütemre. Másra sem figyelt, csak az ütemre. Dühösen leugrik a lóról. Nem akar oda nézni, mert röhelyes, hogy figyeli Józsefet. Semmi értelme. Nem is szimpatikus már, amióta látta úgy is, hogy csupa vér és takony. Máskor szakadt az inge vagy a nadrágja. És tegnap, amikor olyan közel ment el mellette, hogy szinte hozzáért, persze a fiú megint rása nézett, érezte, hogy verejték szaga van. Állítólag a múlt héten tetveket is találtak a hajában, ami undorító. Még akkor is, ha a tetű a tiszta fejben szeret, legalábbis a mama szerint. De a tetűtől hányni kell, és Vera inkább tűri, hogy a mama bekenje a fejét azzal a büdös ízével, mint hogy az ő hajában serkéket találjanak. Ahogy leugrik a lóról, az első pillantása oda téved a honvéd telepre. A gyakorló téren kék klotgatyás és fehér trikós fiúk fontoskodnak, pedig különben olyan, mintha soha nem tudna ott történni semmi érdekes. Aztán a srácok hirtelen szétszélednek. Csak kettő maradt középen. Már az egész lovas torna csapat azt bámulja, mi folyik ott. József kiabál. Mondd még egyszer, ha mered! A légpuskát a nagyfiú feje felé tartja. A fiúnak fent van a keze, mint a krimikben. Megadja magát. De József magán kívül van. Néha lengyelre vált. Felszorult hangon üvölt. Nem érteni mit. A fiú ilyettében letérdel. Az edző próbál óvatosan, mintha tapogatná a levegőt, József közelébe araszolni. Mondd még egyszer, hogy Józsi, próbáld meg a kurva anyádat! Kiabálja József magyarul. Károly bácsi, a sportlövő edző már egészen közel van hozzájuk. Vera körbenéz, a kisebb lányok közül többen sírnak. De Duda is olyan rémült arcot vág, hogy Verának nevetni támad kedve. Visszafordul és próbál megijedni, hiszen az ott, amivel József fenyegetőzik, mégiscsak egy puska, még ha egészen apró golyó van is benne. Vera undorodni akar és rémültnek lenni. De egyik sem sikerül. Nem érez semmit. Károly bácsi, aki mindenféle célba lövést tanít elvileg, de valójában csak légpuska szakkört vezet, mert másféle fegyver nincs a telepen, már egészen közel a két fiú mellett áll. Józseftől már csak egy méterre. És amikor a fiú figyelme lankad, egyetlen jól irányzott balettos mozdulattal kirúgja a puskát a kezéből. József próbál a fegyver után kapni, de az edző utána lép és fenékbe rúgja. Csattan a gatyáján a surranó. József előre esik, átbukfencezik a fején, mire felpattan, és megfordul, a puska már az edző hóna alatt himbálódzik. Szarházi, kiáltja az edző, és egy pillanatra üres csönd lesz. Megdermed a pálya, pedig ábrándos őszi este van. A matty ér felé lebukó nap átragyog a sárgás nyárfasoron. A lovak is oda sétálnak a kerítéshez, mintha ők is azt bámulnák, mi történik. Vera ezt olyan bájosnak találja, hogy alig bírja elnyomni a mosolygást. Géza bácsi odaszalad a kerítéshez, és átkiabál. Egy életre javítóba kerülhettél volna. József széttárja a karját, mint aki a javítót sem bánja, aztán csak áll. A nagyfiú, akire ráfogta a puskát, feltápászkodik. Próbálja kihúzni magát és vigyorogni, de csak egy rémült vicsorgás lesz belőle. Mégis kitör a honvéd telepen a huhogás, a segbe rúgott Józsefet gúnyolják, és közben még egyszer, mint a színházi reflektor lenne, kisüt a nap. Vakít a karámok ablaka. És majdnem abban a pillanatban borul be újra, amikor József odarohan és leköpi a magát ünnepeltető vicsorgó nagyfiút. Vera úgy hiszi, egy pillanatig sem félt. Inkább nevetségesnek találta, ami a honvéd telepen történt. Mégsem tudja kiverni a fejéből. A szabad gyakorlat alatt másra sem tud gondolni, csak látja maga előtt azt a felsős fiút, ahogy megbénul a félelemtől, meg azt az idegen nélet Józsefet, aki a fegyvert tartja és lengyelül kiabál. Közben habzik a szája. Próbál valamit gondolni róla, hogy őrült, próbálja rémülettel felidézni, hogy ők kettesben beszélgettek Sárjéknál, a Gogol utcai gangon, de nem sikerül. Folyton elterelődik a figyelme. Újra és újra a sporttelepen történteket látja maga előtt. A nyárfasor mögül erőlködő napot, és éppen úgy, mint miközben történt, nem érez semmit. Úgy megy le a kűr, hogy észre sem veszi, ösztönösen csinálja végig az egészet. Így kellene mindig, ügyes vagy, lelkendezik Géza bácsi. Ráadásul éppen akkor, amikor a mama visszaér a vásárlásból, és gyönyörű rozsdás fürtjeit meglobogtatja a szél, összecsapja a tenyerét a dicséretet halva. Vera leugrik a lóról, beleáll az ugrásba. Köszönöm, harsogja Géza bácsi, de azt valamiért nem teszi hozzá, hogy mára ennyi. Úgy látszik, valaki kimaradt. Vera hátra néz, de akárhogy számolja, nincs hátra senki. Aztán ráhagyja. Így legalább a végén sem kell csutakolni, milyen mázlis nap gondolja, és átöleli a mamát. Mi történt, kérdezi a mama. Ügyes voltam. Büszke vagyok rád.
Mondja, de hamar kiderül, hogy a mama honvédtelepi csődületre gondol, és arra kíváncsi, hogy Vera tudja-e, mit csinálnak ott a szomszédban. Csak a szokásos, közli Vera. Elindul az öltöző felé, hűvös van, szürkül. A zuhanyzók felől vízcsobogás hallatszik, keményen csattan a vízsugár a mesztelen betonon. Vera könnyebbséget érez, ebben a pillanatban biztos benne, hogy holnap már nem fogja zavarni, ha az az őrült fiú köszönés nélkül megy el mellette a folyosón. És ez szinte lebegősen könnyűvé teszi a lépteit. Lábújhegyre lép, pattog. Rossz dolog félni. Eddig nem is tudta mennyire. Várni valamit, ami nem jön. És aztán mindennél jobb megszabadulni ettől a félelemtől. Szinte nevetni lenne kedve, de szégyelni, és a karám mellől talán a mama is hallaná. A lovarda előtti villanydróton egy itt felejtett, felborzolt tollú fecske ül magában. Talán beteg. Néhány hete még több száz nyakkendős madár szorongott ott, mert az istálló hosszú oldalában a tető alatt tucatnyi fészek van. Hangosan csivitelnek a készülődő madarak. Nem értették tőlük egymás szavát, de most nehéz, mély csönd van. Az ablak alatt Vera meghallja Sári hangját. Dudás jutkával csacsognak a zuhanyzóban. Ezek ennyire megelőztek, csodálkozik, és már nyitná az ajtót, hogy belépjen a folyosóra, de lassít. Ha bemegy, akkor nem hallja, mit mondanak. Csak amikor beér az öltözőbe, azt meg már észreveszik a lányok. Undorító alak ez a József, nyafog Jutka. Dehogy, feleli Sári, és szimpadiasan nevet, erőltetetten, csináltan, ahogy mostanában szokta. Szerintem írtó menő. Vera nem tudja elfelejteni Sári nevetését. Vele marad, mint valami fájdalom vagy rosszul lét. A mamára sem tud figyelni, pedig egész úton Józsefet szapulja. Azt szajkózza, amit más szülőktől hallott, és minden második mondatban arra kéri őt, kerülje a fiút. Vera bólogat. Ha nem tenné, a mama elmondaná megint, és akkor meg is kellene ígérni, ezért igyekszik pontosan reagálni, pedig legszívesebben arra kérni a mamát, hagyja már abba a papolást, mert ő szeretné végig gondolni, mi a baj. Miért idegesíti Sári nevetése? És hogy lehet az, hogy a barátnője azt mondta Józsefre ennyi durvaság után, hogy írtó menő? És miért zavarja ez őt annyira? Hiszen amikor az öltözőkhöz ment, annak örült, hogy végre felszabadult, és hogy ez micsoda nagyszerű érzés, hogy nem kell remélni valamit, ami nem jön. Akkor miért olyan dermesztő ez az érzés? Miért idegesíti annyira Sári rajongása? Azt csinál, amit akar. A papa nincs otthon, szolgálatban van. Üres a ház. Vera nem akar vacsorázni, pedig edzés után mindig farkaséhes, de most gondolni sem tud rá, hogy egyen. A mama forralja a tejet. A konyhában halkan duruzsol a szokoltáska rádió. Hegedű cincog. Néha vibrál a búra alatt az izzó. Biztosan ki fog égni. A konyhaszekrény piros műanyag ajtaján meg a nagy fehér műanyag gombokon táncol a fény. Mintha gyertya égne. Olyan, mint amikor áramszünet van. Olyan álomszerű minden, mint az öregeknél. Talán mégis el kellene mesélni azt a különös kalandot a mamának. Eleinte biztosan haragudna, hogy szóba állt idegenekkel, de ha megnyugodna, lehet, hogy érdekelné, hiszen azok ismerték a papa szüleit. A mama ekkor önti fel a kakaót tejjel. Birizgáló, édes illat. Verának megkordul a gyomra. Mintha egy takaró alól bújt volna elő, hirtelen ott lesz a hasában az éhség. Jól esik így is a vajas kenyér, pedig máskor haragszik érte, ha darabos a kenyéren a teavaj. Azt szereti, ha simára van elkenve. De várni meg nem szeret rá, mert olyan hosszan puhul. De most nem zavarják a vajkavicsok, sőt, ízletesek a kemény, megsózott darabkák, meg a forró, édes csokoládé, ahogy elkeveredik a szájában. De még ez a finom vacsora sem tudja elűzni azt a különös, picit nyomasztó mesés fájtlat az estéről. Vera már veszi is a levegőt, hogy belekezdjen és elmesélje, mi történt a Mátyás téren, amikor azt kérdezi, mama, neked fájt, amikor a hasadban voltam? Nem érti, miért kérdezte ezt. Maga is meglepődik. Éppen most hallgatnak el a rádióban a hegedűk, és robusztus dobok szólalnak meg. Le van halkítva a szokol, de a dobolás mégis hangos. A mama meghinti sóval a saját vajas kenyerét, és leül szemben vele az asztalhoz. Egyél. Vera meglepődik, hogy ennyi a válasz. Nem esik jól. Néhány pillanatig el sem hiszi, kerek szemmel várja a folytatást, de a mama csak harapja a vajas kenyeret. Ezután mégsem meri elmondani a kalandot az öregekkel. A mama nem bocsátaná meg, hogy szóba állt idegenekkel, és még be is ment a házukba. Szokatlan, kellemetlen érzés, hogy titkai vannak. Ő mindent szeret elmondani a mamának, de mostanában sok megmagyarázhatatlan dolog történik. Sárival, az öregekkel, az iskolában. Ezekről senkinek sem lehet beszélni, még neki sem. Ellenben muszáj mindent újra meg újra végig gondolni. Ezért, amikor lefekvéskor a mama mellé rakja kisbocót és nagybocót, betakarja és megkérdezi, hogy meséljene, kivételesen, még sohasem történt ilyen, azt feleli, ne. A mama már nyúl a könyvért, a repülő dívány. Vera szereti ezt a regényt, magától is olvasta vagy kétszer, de a mama hangján még jobb. Imád eközben elaludni és másnap nevetve kinyomozni, melyik volt az utolsó mondat, amire még emlékszik. De most tagadóan rázza a fejét. Köszönöm. A mama kikerekedett szemmel néz. Talán elsápad. A félhomályban nem látszik jól, mert már csak az ágy melletti apró piros búrás lámpa ég. Akkor jó éjszakát. Vera már meg is bánja, hogy nem kérte a mesét. De nem meri azt mondani, hogy mégis, pedig talán jó lesne a mamának, mert úgy oldalok ki, mintha ő valami rossz dolgot mondott volna. És lehet, hogy ez a ne bántó volt. De hiába próbálja kimondani, hogy jaj, de mégis. Vagy hogy mama, gyere vissza. Nem tud megszólalni. Pedig a kellemetlen érzés összesűrűsödik a gyomrában. És már tudja, biztos benne, hogy azt fogja álmodni. A rettenetest. Szeretne kiáltani a mamának, jöjjön vissza, simogassa meg a hasát, mert megint jön. De elnyomja az álom. Belealszik az aggodalomba. És azonnal jön is a kép. Hol belülről, hol oldalról látja az egészet. Pontosabban csak a nagy, fehér faragott bölcsőt. Mert körülötte különös, sárgás köd van. Kivehetetlen mi az. De a bölcső tisztán látszik. A rácsait a négy sarkán vaskos oszlopok tartják. Azok végét gombok díszítik. A gombokon csillagok. Lejött róluk a festék. A bölcső oldalát nem lécekkel szegélyezték, hanem faragott hurkákkal, mint amilyen a konyhai, asztali tükörlába, amihez nem szabad hozzányúlni, mert az az egyetlen emlék, ami a papa szüleitől maradt. Fejnél és lábnál, a bölcső oldalánál csipke terül el, habos, fehér, és a takaró puha, kopott fehér, bárányok vannak rajta, meg egy pásztor, görbe a botja vége. A kicsi tátrai Vera fekszik az ágyban. Nem tudni pontosan mennyi idős, de még alig másfél éves. Mégis az álmában biztosan tudja, hogy ő az. És hogy ez a valóság. Tátra jéglánya ebben a bölcsőben ringatózik. Eleinte semmi baj. Végig futtatja a tekintetét mindenen újra és újra. Álmában tudja, mindez sokszor látta már. Mégis alaposan megnézi, mintha először lenne itt. Pedig minden olyan, mint legutóbb volt. A sárgás köd miatt a bölcsőn túl kivehetetlen a szoba. A forgás is ugyanakkor indul meg, amikor már Vera megnyugszik. Amikor már azt hiszi, hogy most nem fog, megúszta. Akkor a bölcső lassan, akadozva pörögni kezd. Nem oldalra ring, ahogy kellene neki, hanem forog. Lassan, mint egy felcsavart hinta, maga körül, kíméletlen türelemmel, gonoszan gyorsul, alig lehet észrevenni, de Vera a kitartó lassúságba is beleszédül. Először a lába alatti csipke esik le az ágyról, aztán a takaró is kirepül a félelmetes sárgás ködbe. De a feje felőli csipke ott marad, mintha oda lenne varva, és akkor is ott van, amikor a bölcső már kibírhatatlanul sebesen forog. Vera sikít, de nincs ott senki. Felkavarodik a kénesen sárga füst, és ő hiába hisztizik, hogy jöjjön már a mama, egyedül van, senki nem segít. Csak akkor ér véget a borzalom, amikor olyan gyorsan forog a bölcső, hogy ő mindjárt kirepül belőle. Ilyenkor felriad. Reggelinél, mintha még sosem történt volna, beszámol a mamának a visszatért rémálomról. Minden apróságot elmesél a bölcsőről, a jeleket, a faragásokat, a csipkét, a bárányokat, a pásztort, és amikor vége, amikor megkönnyebbül, hogy kiadta magából, akkor már szinte várja a szokásos választ, majdnem ki is mondja a mama helyett, aki ekkor fordul feléje a gáztűzhelytől, kezében a kakaó, mögötte a faragott asztali tükör, aminek olyan hurkásra faragott a lába, mint a bölcsőjé volt, szóval a mama ekkor mellé lép. Megsimogatja a fejét. Erre a régi ócska bölcsődre olyan hamar tönkrement, egyszerűen nem emlékezhetsz. De ilyen volt? Kérdezi Vera. Igen, Verácskám, bólint a mama. Pontosan ilyen. Akkor jó, válaszolná ő, mert rendesen ezzel van vége a beszélgetésnek, de közben megjön a 24 órás szolgálatról a papa. Már hallani, ahogy fordul az árban a kulcs, és jön be. Dörmögve, fáradtan énekel, de jókedvű. Egészen hosszan elhúzza a sor elejét. Él egy gyöngyhajú lány, brummogja. Álmodtam vagy? Vágja rá Vera. És egy pillanatra maga is meglepődik, honnan ismeri ezt a dalt. Igaz talán. A végébe a mama is bekapcsolódik. Így lett a föld s az ég. És mire a papa beír a konyhába, együtt zeng az önfelett családi kórus.
Grecsó Krisztián, Vera című regényének negyedik részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon, úgyhogy akkor 2 évre választottak meg, és a tavalyi választáskor úgy szintén indultam, igaz, nem nagyon szerettem volna, mert hezitáltam, hogy hogy is legyen, de sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a Jóistent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben a nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kísérjés. Azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
Ön törzsgyökeres boldogi?
Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be a...
Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
Körülbelül 30-an vannak. Úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
És gondolom a korosztály vegyes.
Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt, hálám jeléül.
Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szentatyának is festeni tudott.
Hát zarándok utakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához, az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatározom, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
És melyik szentatyának tetszett festményt készíteni?
Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk Zarándok útra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben. Ő már ezt előre levelezte. Ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy ő, hát több...
Tehát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett. Tehát úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy a Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy Boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen, a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
És mennyi idő alatt készült el?
Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a kész képet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siklott az ecset meg a festék a kezemben, mintha tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
tökéletesek
így voltak. Van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszett-e látni, amikor megkapta, vagy ezt utólag adták neki oda?
Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
Hát
aláírásával igen, ellátva?
Igen. Úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy mi. Gondoltam így, és mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe. És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék
kellékeket.
Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk nagy örömmel, bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá. Mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akart elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szívből gratulálok!
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül boldogról egy festmény Japánba?
Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet. Biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
És találkoztak is személyesen?
Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott, most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan.
Ez fantasztikus.
Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóvá kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
Tehát akkor így megvannak a kapcsolata, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. És akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek is, akkor ha egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabbat teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármester asszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérbe van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is kicsit lesült, mert elrepült az idő.
És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond, van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfüty, meg ilyesmi.
És akkor ott, ha olyan az idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
Igen, mondjuk kint ritkában szoktam festeni, vagy annak a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
Gratulálok! És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol, ott adták át.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen!
És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek, itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az arándogutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni. Igen.
Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több, és a Jóisten áldását és a szüzönye oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kísérje az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikus.